Dellini uram csak nem érkezett. Híre járt ugyan, hogy elhagyta Kanizsát már Kiskomáromban, már két helyen van, de Fonódról még mindig késett. Bogics fejsebe szépen gyógyult. Ha bozontos haját ráfésülte, nem is látszott. Sűrűn járt fel Csomai uramhoz, hol legtöbbnyire dühösen hallgattak. Lászlóról semmi hír. Bogics már minden valamire való tanácsát elsütögette. Rohanjuk meg Kalest! Nem lehet, mert annyi ideje maradna, hogy Lászlót eltegye láb alól, válaszolt a kapitány. Írjunk Bécsbe. Csomai uram erre már nem válaszolt, csak legyintett. Ezekben a kétségekben és keserű tusakodásokban szinte jól esett Dellini érkezése. A vidám olasz jókedvet és mindenféle mérő instrumentumot hozott magával, ezen felül a csobolyóknak, kulacsoknak csinos gyűjteményét. Dellini felett, mintha mindig a vidám Itália ege ragyogott volna, nevetett és kis fekete szemei táncoltak a jókedvtől, amikor Csomait meglátta. Este pedig nagy lakoma volt, Máté akkora csukákat, fogasokat küldött, hogy hajlott alattuk az asztal. Dellini pedig jó szívvel rakta ki az összes kulacsot. Igyatok, bíztatta a vitézeket, nem viszek el innen csak egy kulacssal magamnak, annál a nyavajás Kaciánnál úgyis megsavanyodik az ember. A vitézeket nem kellett bíztatni, lobogtak a gyertyák, kipirultak az arcok, és éjféltájon Dellini megcsókolt mindenkit, aki keze ügyébe esett. Ez volt az az idő, amikor a keserű sors, a reménytelenség fellángolt a kupákban. Halkabb lett a szó, messzenéző a tekintet, és a diák belevágott a húrok közé, melyek jajongva kiáltottak, és siránkozó panaszuk ráborult a szobára, mint a koporsó födél. Énekelt is mellé, szomorúan, csendesen. Nincs már nékünk, földünk, házunk, csak rongyunk van, és csak gyászunk. Egy csillagunk se nincs nékünk, csak bánat, ahová lépünk, amerre nézünk. A gyertyák kanóca nagyot nőtt, senki el nem koppintotta. A dal elszállt, de a keserűség ott maradt a levegőben. Hanyatlott a gyertyák fénye, és kint a végház palánkjai alatt, mintha egy vergődő nép könnye vére locsolta volna a falakat. Dellini is szótlan lett. A vidám olasz lélegzetét is elszorította a zene gyötrődő bánata, és fekete szemei homályosak lettek. Régen járta már a végeket, tudta a bajokat, és megértette a magyar panaszokat. Megfogta nagy talpas pohárát, felemelte. Ti vagytok a világ legelső és legszerencsétlenebb népe, nem pusztulhattok el, Isten éltessen benneteket, és fenékig kiitta a kupát. A látnoki felköszöntőre felugrott mindenki. Feledve volt a bú, a bánat, és majd szétszették az olaszt. Nem pusztulunk el! Viva Dellini! Fellobbantak a gyertyák, és a vitézek mámorosan néztek már a másik déli bábos végletbe, hol a keleti álmok, a pusztát járó ősök álmai lobogtak iszonyú távoli elérhetetlenségben. Másnap Dellini mester munkához látott, alaposan megnézett, mindent felvázolta a végházat, méricskét itt, méricskélt ott. A vitézek eleinte kíváncsiskodtak, aztán ott hagyták a kapitánnyal együtt, csak Bogics nem tágított a mester mellől. Ő is várépítőnek érezte magát a bézsenyi szép napok óta. Dellini pedig szívesen magyarázott. Estére kelve Bogics feje tele volt új szavakkal és az új tudomány bizsergő érzésével. Másnap már komoly segítségnek bizonyult, és Dellini meglepődött tanulni vágyásán.
Magad is összerónál már, egy ilyen kisebb vigyázó házat, olyan ügyes vagy!
Bogics máskor kiugrott volna a bőréből, de most valahányszor mosolyogni kényszerült, csak kesernyi és grimasz lett belőle, mert eszébe jutott László.
Hová megy innét, uram?
Kérdezte az olaszt, aki meglepődött.
Öreg lakba, csak nem akarsz velem jönni?
Nem, miért gondolod ezt?
Csak kérdem!
Márkó titkon azt remélte, hogy a mesterrel megy Bolondvárba, ahol őt nem ismerte senki, s ott fog hozzá László kiszabadításához.
Jó, hogy szólsz, ütött homlokára Dellini. Bolondvárba kellene üzenni ennek a jegyzetei között kutatott. Valami Kalesnak?
Márkó koponyájában, mintha meglódultak volna a gondolatok, és rekedten válaszolt.
Mi sem könnyebb annál, uram.
Azt üzentem neki, folytatta Dellini. Hogy holnap után leszek ott, de meggondoltam, nem megyek oda.
Miért nem mégy, uram?
Nem megyek. Azt a végházat Erről azonban ne szólj senkinek. Elhagyják. Annyira kiesik a vonalból, hogy kárt tartani, a török akkor kapja be, amikor akarja. Elég itt két hely, Fonó, Dereglák! Mikor ti lennétek ott? Mosolygott szélesen a mester. Elmennék, de valami veszett hírű vallon a kapitány, meg az emberei is. Mit csináljak vele? Nem láttam ugyan, de nem is vagyok rá kíváncsi. Szigetvárban sok dolgom lesz, nem pazarolom itt az időt, nem megyek el. Küldj el, kérlek, valami lovászt, hogy ne várjanak.
Bogics letette a mérő unt, és zakataló fejjel ment Csomai uramhoz, aki szokása szerint összezsugorodva ült székén, és László kiszabadításán tépelődött. Bogics kétszer megbotlott, az ajtót nyitva hagyta, és általában úgy viselkedett, mint akit nem három hete, de csak az imént ütöttek fejbe.
Uram, kapitány uram, azt hiszem...
Csomai csak ült és várta, amit mond Márkó, mert hogy nagy dolgokat fog mondani, az nem kétséges.
Uram, Dellini mester érkezését holnap utánra várják Bolondvárban. De nem megy el, meggondolta. Kért, hogy üzenjünk Kalesnak, hogy ne várják, más dolga van, kapitány uram.
És Bogicsnak remegett az orcimpája, mint a kopóé, ha megtalálta a vad csapáját.
Azt hiszem, az Isten adta ezt a gondolatot. Nem üzenünk mi oda semmit, hanem holnap után...
Holnap után? Állt fel a kapitány.
Én fogok megérkezni, mint Dellini.
Csomai megérezte, hogy rendkívül nehéz idők jönnek. Bogics önfeláldozása mélyen meghatotta, s ehhez mért gyorsasággal járt fel s alá a szobában. Közben megállt Márkó előtt, és mindig egy kérdést szegezett neki.
Megismernek?
Nem ismer ott, uram, senki engem, de amúgy is levágatom a szakállam olyan kecskeformára, mint Dellinié.
Nem tudsz olaszul?
Nem tudott más se, de tudok horvátul. Jó lesz azoknak az is.
Nincsenek szerszámaid?
Lesznek, uram. A mesternek fölös szerszámai vannak, szívesen ad kölcsön.
Nem tudsz velük bánni?
Tudok. Kérdezd meg az olaszt.
Csomainak nem volt már ellenvetése. Megállt Márkó előtt, és nézte a horvát vitéz hűséges szemét, kemény arcát. Aztán csendesen csak annyit mondott.
Tudod, fiam, hová megy?
Tudom, uram, és azt én már magamban elvégeztem. Nem sír utánam senki, ha ott maradok.
A kiskapitány erre nem tudott szólni. Megszorította Bogics kezét, és szelíden kituszkolta a szobából. Bogics lement Dellinihez.
Egy lovász elment, uram, Bolondvárba. Ne legyen rá gondod.
Köszönöm, fiam! Először nem akartam kihagyni egy végházat sem, de ezt nyugodtan elhagyhatom, mert oda csak a magam akaratából mentem volna.
Kár lett volna az időért, mondta Márkó. Úgy hírlik, düledezik az egész. Dellini mester... Kérnék valamit tőled, ha nem haragudnál.
A mester széttárta kezeit.
Csak pénzt, ne fiam, mást, mindent!
Hogy gondolsz ilyet? Nekem a te szerszámaidból kellene egy s más, ha van felesleges.
Dellini meglepődött.
Mert, uram, nagyon szép a te mesterséged. Tudok is némelyikkel bánni, és itt nagyon ráérnék. Örömöm telne benne.
Dellini egészen oda volt, szerette a mesterségét, és szerette azt is, aki azt megbecsülte.
Mindent, fiam, van itt nekem egy tucat mindenből, még tököt is, ne, tokot is adok hozzájuk, hogy vihest magaddal lovon, ha elmennél innen. Mester lehetsz, fiam!
És szeretettel megveregette Bogics vállát. Másnap hajnalban pedig alig tudott megválni Fonódtól. Megölelte a vitézeket, Csomai uramat csak úgy ropogott, és vidáman lengette kucsmáját, amíg csak föl nem állt mögötte a lengő, hajladozó náderdő. Bogics pedig készült, három legényt választott ki kísérőnek, két legvakmerőbb rétjárólovast és a vár cigánykovácsát, aki különben is földie volt, mert valahol Szlavóniában látta meg a napvilágot. Jobban beszélt horvátul, mint magyarul, és Bogicsért kerékbe törette volna magát. A vitézek közül pedig Uzdit, aki nem régen került Fonódra, valamelyest beszélt horvátul és az íráshoz is értett. Őt nem ismerte a vidéken senki. Egyébként pedig olyan fekete volt, mint Bogics, nagy erejű, kipróbált vitéz, és az értelem csak úgy sugárzott róla. Bogics oktatta embereit a kapitány szobájában. Amikor már látta, hogy tudják a leckét, és meg nem akadnak a halálos játékban, így szólt hozzájuk.
Még egyszer mondom nektek, hogy csak az jöjjön, akinek kedve van. Ezt nem parancsolja senki. Azt is tudjátok, ha az a bitang megtudja, kik vagyunk, a kínok kínjával veszünk ott.
Csend volt a szobában.
Nem szóltok semmit? Mit szóljunk, uram? Mondta az egyik legény. Meghalni meg kell. aztán meg ugyan megnézheti magát az a kallós kapitány, ha berénk mar. Legfőképpen pedig Babocsai vitéz urat elhozzuk, ha hétfejű sárkány ugat is az ajtaja előtt.
A többiek csak bólintottak.
Minek erről beszélni? Megyünk!
Hát akkor feküdjetek időben, mert jókor indulunk. Csak te maradj még, Csicsa, szólt a cigányhoz. Itt van a késed? A cigány előhúzta borotváját. Ki vagyok én, Csicsa? Kérdezte Bogics.
Messzere Dellini,
nevetett a cigány. Láttad a mester szakállát?
Olyan lesz a tied is, uram.
Akkor kezdheted.
Sercegett a borotva, izzadt Márkó, mert húzott a cigány kése, mint a gereben, de izzadt Csicsa is a nagy igyekezettől.
De remekelt annyi bizonyos, mert Csomai uram, mikor belépett a szobába, először mosolyodott el, mióta László elveszett a szeme elől. Márkó, a torzon borz Márkó, hegyes kis kecskeszakálával olyan látvány volt, hogy jobb időben halálra nevették volna magukat. A szakál egyébként pontosan olyan volt, mint Delliné. Másnap hajnalban Csomai uram úgy ült még nagy székében, ahogy este gondoktól gyötörve oda beleereszkedett. A kismécs egész éjjel égett. Amikor hallotta, hogy odalent dobognak már a lovak, Márkót még egyszer felhívatta.
Mentek, fiam!
Indulunk, nemzetes uram.
Csomai sóhajtva felkelt. Kinyitott egy kis faliszekrényt, és egy szürkepengélyű, rövid tört vett elő. Jól ismerte ezt a tört mindenki a végházban. Csomai büszkesége volt.
Dugd az övedbe, fiam! Hasznodra lehet, és tartsd meg szerencsében, ha visszahozod is. A legfinomabb arabus penge!
Márkó remegő kézzel dugta övébe a drága ajándékot.
Visszahozom, uram! Hidd el!
Csomai visszazökkent az öreg székbe, és amikor a dobogás kirobogott a hídon, két tenyerébe hajtotta gyűrött homlokát. A mécses kislángja pedig tanakodva pillogott egy darabig, aztán lobbant egyet, és elaludt.